Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Márk könyvéből. Abban az időben egy írástudó megkérdezte Jézustól, melyik az első a parancsok közül. Jézus így válaszolt: ez az első, halld Izrael, az Úr a mi Istenünk, az egyetlen Úr. Szeresd Uradat, Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből. A második hasonló ehhez. Szeresd fele barátodat, mint önmagadat. Ezeknél nincs nagyobb parancsolat. Az írástudó erre ezt válaszolta: valóban jól mondod, Mester, hogy ő az egyetlen, és hogy rajta kívül nincsen más, és azt is, hogy őt teljes szívünkből, teljes elménkből, teljes erőnkből szeretni, embertársunkat pedig úgy szeretni, mint saját magunkat, többet ér minden égő vagy véres áldozatnál. Jézus az okos felelet hallatára megdícsérte: nem jársz messze Isten országától. Ezután több kérdést már nem mertek neki föltenni. Ezek az evangélium igéi. Ő az egyetlen, és közben így szól a legfontosabb parancs, hogy teljesen. Erről szeretnék beszélni, az egyetlent. Hogy képes az ember teljesen szeretni? És a kettő közé tegyünk be valamit, ami tulajdonképpen végig fogja kísérni az elmélkedésünket. Ez pedig az, hogy szeretni teljesen az egyetlen Istent a tökéletlen ember részéről. Hogy arról szeretnék most szólni, hogy az ember anélkül, hogy tagadná a tökéletlenségét, a végességét, a gyarlóságát, a sebzettségét és nyomorúságát, mégis hogyan lehetséges az, hogy ez a kijelentés, hogy teljesen, ez utána mi bennünk, vagy a pap részéről a beszédben ne valami ideológia legyen azután, valaminek az idealizálása, egyszerűen csak valami szép elgés, egy szép beszéd, és közben mi pontosan lefordítjuk a magunk nyelvére, és azt mondjuk: jó, hát vonjunk belőle gyököt. Jó, hát egy tökéletes ember biztos így csinálná, csak mi nem. Nem tudom, olvastátok-e néhány nappal ezelőtt Cseh Lacinak, úszó bajnokunknak egy interjúját, csak azt az elemét szeretném idehozni, hogy azt mondja, hogy néha nagyon-nagyon nehéz volt, és azért volt nagyon nehéz, mert lehetetlen volt. És azt mondja, a lehetetlenségnek a nehézségét akkor éltük át például sokszor nap-nap után, amikor délelőtt teljesen kiúztuk magunkat, és beleadtunk mindent, amire képesek voltunk. Majd a délutáni edzés előtt ott ültünk még a víz partján, és arra gondoltunk, hogy azt a mennyiséget arra az időre lehetetlen lesz leúszni. És tudtuk pontosan, hogy lehetetlen lesz. Hogy lehetséges teljes szívünkből, lelkünkből, erőnkből és a többivel úgy, hogy ez ne ütközzék bele abba a lehetetlenségbe, hogy teljesen, ugyan már, hogy ne járjunk úgy, hogy még mielőtt elkezdenénk, már elment az összes életkedvünk. Mert hogy eleve akkor valami olyasminek feszülünk neki, amivel kapcsolatban a belső gondolatunk az, itt szól egy kicsi hang, és azt mondja, hogy se fog sikerülni. És minek erről kötsz? Szóval akkor erről lenne szó. És az első gondolat így szól, hogy az egyetlen Isten, mert én vagyok az egyetlen, mert ő az egyetlen. De nem tudom, rácsodálkoztunk-e arra, hogy tulajdonképpen az ember is egyetlen. Hogy ami segíthet bennünket abban, hogy Istent a magunk tökéletlenségével, de a magunk teljességre törekvésével szeressük, az nem egyszer az, hogy nem csak Isten egyetlenségét ismerjük föl, hanem a saját páratlanságunkat is. Hogy fölismerjük azt, talán éppen minden szentek és halottak napjához ennyire közel, nem tudom nektek milyen élményeitek vannak. Hogy minél idősebbé válok, annál inkább látom és fölismerem, és kicsit meg is rendülök attól, hogy azok, akik már elköltöztek ebből a világból, mennyire egyetlenek voltak, hogy mennyire visszahozhatatlanul, megmásíthatatlanul senki nem volt olyan, mint ők, hogy éppen talán halottak napjához közeledve csodálkozhatunk rá a saját egyetlenségünkre. Hogy valaki rácsodálkozik arra, Isten az egyetlen, és én, mi, az ember az egyetlen. Hogy éppen ennek az összefüggésében rendülhetünk meg attól, hogy hát ez az egyetlen nagy lehetőségünk. Hogy itt és most. Vagy most csináljuk így, vagy vége. Most itt, hogy élünk itt 20 évet, 40-et, 60-at, 80-at, ez az ember egyetlen lehetősége. Az egyetlen Isten, az egyetlen ember egyetlen kölcsönös lehetősége. Itt és most. Nem lesz több ilyen. És ez adhat nekünk valamiféle erőt, és mondjuk így talán muníciót, hogy egyáltalán belekezdjünk. Mert azt mondjuk, hát ha most van itt az egyetlenség ideje és pillanata, akkor most. A második gondolat, hogy mit is jelent ez, mit is kezdjünk vele, hogy a tökéletlen ember akar teljesen szeretni? Mitől válik ez mégiscsak valahogy élhetővé és emberivé? Azzal a teherrel, hogy sosem lesz az pont úgy, hát a tökéletlenségünk nem fog megszűnni attól, hogy beleadunk mindent és szeretünk, ahogy tudunk. Attól a tökéletlenség megmarad. Hogy lesz ez elviselhető az ember számára? Hogy egyáltalán belekezdjünk, nem azt, hogy föladjuk, hogy belekezdjünk. Éppen azáltal, hogy ahogyan beleadunk mindent, hogy megpróbáljunk szeretni, maga a szeretet jár át bennünket és formál minket. És amikor beleadunk mindent, hogy azt valahogy megpróbáljuk úgy csinálni, beleértve természetesen azt is, hogy embertársainkat úgy szeretni, mint önmagunkat. Most ezt én egybe is vonom. Hogy éppen akkor, amikor valaki átéli a szeretetnek valami mély élményét, akkor szoktunk valami olyasmit is átélni, hogy tulajdonképpen ennek, ahogy most csináltam, nincs is reális alternatívája. Hogy mit lehetne ehelyett? Vagy másképpen? Tudom másképpen, meg szoktam másképpen, meg tudom én azt, hogy milyen, amikor ez nem megy. De pont amikor mi magunk átéljük, mit jelent az, hogy most azt hiszem, hogy szerettem őt, akkor szoktuk megérteni azt, hogy ezen kívül tényleg nincs más, amit érdemes volna csinálni. Hogy az összes többi csak valami csinálmány. Ezt viszont érdemes csinálni, mert ez olyan. Harmadik gondolat így szól, hogyan tudunk a tökéletlenségünkkel együtt mégiscsak úgy neki lendülni ennek, hogy teljesen. Hát úgy, hogyha például az ember kimondja azt, és ezt ki tudjuk mondani, amíg én élek. Amíg én élek. Olyan fölemelő, hogy a tökéletlen ember oda tud állni egy másik ember elé, és azt tudja mondani neki, amíg én élek, hogy ez lehetséges. Olyan értelemben nem túlzás, hogy a tökéletlen ember számára is lehetőség. Van egy picinke élményem, jött hozzám egy idős asszony, és a következőt mondta néhány évvel ezelőtt, Feri atya, én már, így mondta, öreg vagyok és beteg. Ki tudja, meddig élek, de nekem vannak elhunyt szeretteim, és én úgy szeretném azt, hogy amikor én nem vagyok itt, akkor még valaki misézzen értük. És megkért engem a következő gondolattal, hogy hát te valószínű még maradsz egy ideig. Hát, hogy azért gondoltam rád, mert te nem vagy annyira öreg, mint én. Úgyhogy nekem az olyan jó érzés lenne, hogy én valamikor meghalok és elmegyek innen, de közben tudom, hogy amíg te élsz, addig te misézel. Amíg élsz. És akkor kezdet adtam rá, mondtam neki, nem akarom a nevét mondani, lehet valaki ismeri, mondtam neki, itt a kezem, amíg én élek, addig ez így lesz. Tehát a harmadik gondolat így szólt, fölfedezni annak a világát, hogy az ember reálisan ki tudja mondani tökéletlenségével együtt, hogy amíg én élek. Akkor a negyedik gondolat, az is lehetséges a tökéletlenségünkkel együtt, hogy azt mondjuk, hogy mindent bele fogok adni. Az lehet, hogy nem lesz elég, de lehet, hogy az is kevés lesz. Lehet, hogy arra sem mondjuk majd azt, hogy hát ez maga a teljesség, ne továbbja, de azt megígérhetem, hogy mindent bele fogok adni. Nem tudom, hogy visszaidézitek-e az olimpiát, és az olimpián, amikor kajakosaink, kenusaink bejönnek, és még alig kapnak levegőt, de már interjút kell adni, amit én szívből utálok, de azért nézem. És akkor szokták tőlük kérdezni, hogy na, elégedett, és akkor mondjuk ezüstérmes lett, vagy nyolcadik. És úgy fáj nekem a kérdés, mert legalább levegőt hagy kapjon. És olyan jól esik, mikor valaki azt mondja, hogy hát második lettem, mondjuk győzni jöttem, vagy nyolcadik lettem, hát éremben bíztam. De azt kell magának mondanom, hogy én egy jó pályát mentem. Hogy ami most bennem itt volt délelőtt, az oda került a vízre, hogy én bennem ennyi nem maradt. Úgyhogy ha azt kérdezed, hogy rendben volt-e, rendben volt. Hát persze tudok egy kicsit szomorú lenni, hogy nem győztem, de rendben volt. És ezzel lehet élni, és ezután lehet aludni, és erre még büszkének is lehet lenni a szó legjobb értelmében. Tehát a tökéletlen ember nagy lehetősége, hogy tud teljesen, úgyhogy mindent belead. És milyen érdekes, amikor az ember mindent belead, és elbukik, akkor is lehet hős. Hogy nem csak győztes hősök vannak. Nem csak azok, akik valahogy, mintha fölülmúlnák a tökéletlenségüket a győzelmükkel, valahogy azt közvetítik felénk, hogy látjátok, megy ez mindenkinek. Mert nem megy mindenkinek. És néha, amikor mindent beleadunk, akkor is veszítünk. És milyen érdekes, hogy a tökéletlen ember, aki mindent belead, a maga módján hétköznapi hőssé lesz, és fog tudni jól aludni. És talán Jézus szava szó szerint is elhangozhat felé, nem vagy messze Isten országától, mert beleadtál mindent. A következő így szól, hogy a tökéletlen ember hogyan rugaszkodhat neki annak, hogy teljesen az egyetlent? Hát úgy, hogy éppenséggel a tökéletlenségünknek és a végességünknek van valami olyan szépsége és mélysége, hogy egy-egy helyzetben az ember tényleg valami teljességet oda tud tenni. Ahogy azt mi tudjuk, és ezt át is tudjuk élni. És megint egy pár nappal ezelőtti hát olvasmány élményem a világhálóról, egy volt Szovjetuniónak a sportolója, úszó egyébként, ez a történet miatt érdekes, hogy éppen ott jár a tó vagy folyó, erre nem emlékszem már, partján, és egy busz szerencsétlenül jár, és be a víz közepére. És ez az olimpikon nekiáll és beúszik, és egymás után húzza ki az embereket az elsüllyedt buszból. Egymás után több mint 20 ember életét menti meg. És miközben több mint 20 ember életét menti meg, annyira megsérül, hogy soha többet élsportoló nem tud lenni, olyan súlyos sérüléseket szenved közben. És közben annyira rosszul lesz, tehát annyira, amit ő tud, megcsinál, annyira, hogy elveszti legvégül az eszméletét, és kómába kerül. és heteken keresztül fekszik élet és halál között. És aztán visszajön ide, és kérdezte tőle a riporter, hogy hát nem bánja, hogy ezzel a hősies gesztusával, hogy mindenkit ki akart hozni, akit is addig csinálta, ameddig csak egy szusz volt benne, hogy közben tönkrement a sportolói karrierje, hát nem bánja. Erre ez a sportoló a következőt mondta, hát ezt egyáltalán nem bánom, amit bánok, hogy végül már annyira rosszul voltam, hogy egy ember helyett egy széket hoztam föl. Mert éreztem a súlyát, és már nem voltam magamnál, akkor följöttem, akkor láttam, hogy szék. Na ezt bánom. Mert ha akkor láttam volna, hogy szék és nem ember, lehet, hogy még egy emberrel többet föl tudok hozni. Na ezt viszont bánom. A következő gondolat tehát így szól. Mindegyikünk életében voltak, vannak és lesznek helyzetek. És ezekbe a helyzetekbe az ember mindenét bele tudja sűríteni, aki csak ő maga. Mindent, aki csak vagyok. És ez tényleg lehetséges. Mert hogy minden helyzetben mindig ugyan, dehogy is. De kitüntetett helyzetekben igen. A következő így szól, hogy a tökéletlen ember hogy feszülhet neki ennek, hogy az egyetlent teljesen? Hát tudatosan. Tudatosan. És ez azért mondom így, pár nappal ezelőtt tartottam egy előadást. Oda jött hozzám egy asszony, aki azt mondta, hát igen, volt ez a néhány példa társkapcsolatról. Hát ezért ezek nagyon fájtak. De tudja, azért járok én ilyen előadásokra, mert minden egyes előadással jobban megértem, mit rontottam el. Nekem ezek az előadások nagyon hasznosak. Mert most már nem tudom hány éve tönkrement ez a kapcsolatom, pedig teljesen jól akartam csinálni. De most is minden lehetőséget megragadok arra, hogy megértsem, hol szúrtam el. Mert minél jobban meg fogom érteni, hol szúrtam el, annál jobban fogom tudni csinálni ezután. Ezt nevezem tudatosságnak. Hogy milyen fölemelő a tökéletlen ember részéről, hogy a tökéletlenséget pont, hogy fölhasználva azt mondom, az életnek minden pillanata lehetőséget ad nekem arra, hogy önmagamra reflektáljak, nézzétek el ezt nekem. Hát ne csak úgy éljek bele a világba, azt, ahogy esik, úgy puffan, hogy az ember csak improvizáljon, és akkor néha valami jó jön ki belőle, néha valami rossz, hanem a tökéletlenség adja a lehetőséget, hogy minden pillanatban megértsek valamit, és tudatosabb legyek abban, mit, hogyan érdemes. És az nagyon sajátosan magába fogja foglalni azt, hogy a tökéletlen ember a teljeset megéli és megvalósítja. Megyek tovább. A tökéletlen ember hogy tudja ezt a teljesent? Így mondanám megint csak összesűrítve egy szóba, hát elszántan. A tökéletlen ember ki tudja mondani a következő mondatot. Számíthatsz rám. Akármilyen bajban vagy, hozzám jöhetsz. Nem tudok olyan helyzetet elképzelni, hogyha jönnél, ne akarnék neked segíteni. Számíthatsz rám. Vagytok itt sokan édesapák, édesanyák, nagymamák és nagypapák. De milyen fölemelő a tökéletlen ember részéről, ahogy az édesapa odaáll a fia vagy a lánya elé, és azt mondja neki, fiam, számíthatsz rám. De fogalmam sincs, hogy mi lesz. Fogalmam sincs, hogy mire leszek képes. Ezekről fogalmam sincs. Számíthatsz rám. És újból és újból eszembe jut ez a történet. 50-es, de inkább már a 60-as években volt, és volt egy fiatal lelkész. És a fiatal lelkész tele volt lendülettel. És hát az, hogyha egy lelkész meg egy pap az 50-es, 60-as években tele volt lendülettel, annak szokott lenni következménye. És akkor elment a fiatal lelkész az öreg lelkészhez. Az öreg lelkész, hát ő bennem a lendület nem volt annyira sodró erejű, viszont volt nagyobb bölcsessége. És akkor a fiatal mondta, hogy én nekiállunk, engem semmi nem érdekel. Az idős lelkész mondta, hogy jó, jó, fiam, jó, ez nagy dolog, ez nagy dolog. Az egy kicsit azért ésszel is csinált, azért nem muszáj rögtön. Na de a fiatal mondta, ugye értitek, mit mondott. Ezt mondta, csak szavak is voltak benne. És aztán akkor az idős lelkész látta, hogy a fiatal lelkész nem fogja tűrtőztetni magát. Hogyha a fejjel megy a falnak, hát az is benne lesz neki. És akkor a következőt mondta az idős a fiatalnak. Nézd, hát hogyha te ezt így fogod csinálni, azért én ezzel nem értek egyet. De ha neked bármi bajod esik, akkor jöhetsz hozzám. A tökéletlen ember odaállhat egy másik tökéletlen ember elé, és azt mondhatja neki, hogy számíthatsz rá. És valamit meg tudunk ízlelni, és valamit meg tudunk élni, és valamit meg tudunk valósítani abból, mit jelent, hogy teljesen. Következő, egy picit az olyan nehéz ez, amit eddig mondtam, ezért most már muszáj arról beszélni, hogy a teljesenben nem csak a saját erőfeszítéseink vannak benne, hát hiszen itt egy kapcsolatról van szó, és az ember képes arra, hogy a kapcsolatban önmagát átadja, és az önátadásban önfeletté váljon. Hogy a teljességben benne van az a tökéletlen ember részéről, hogy egy pillanatra, egy percre, hogy átadja magát valakinek, és átadja magát valamire, és ennek az önfeledtségét átélje. És ebben az önfeledtségben tényleg átéljük azt, hogy szinte nincs idő, hogy nincs tér, hogy nem is számít, hogy mi és hogyan van, egyszerűen csak valahogy ez teljesen átjár és betölt bennünket. Ezért kívánom mindegyikünknek azt, hogy meg tudjuk beszélni, nem beszélni. Ez elszólás volt. Meg tudjuk becsülni a spirituális tapasztalatainkat. Mert mindegyikünknek életünk során 1, 2, 3 biztos, hogy volt. Egy olyan számunkra megrendítő élmény, ami magával ragadott, ami átjárt a teljes valónkat. És átéltük azt, hogy itt mennyire nem csak arról van szó, hogy a tökéletlen ember erőfeszítéseket tesz. Van egy gyönyörű mondás, az így szól. Az ember, aki elérkezett a szakadék szélére, adja meg a lehetőséget arra, hogy kinőjenek a szárnyai. Az ember, aki mindig csak olyan óvatosan, meg csak úgy félig meddig, meg úgy magát kímélve, meg úgy okosba, sose nőnek szárnyai. És aki elmegy a szakadék széléig, és a szónak legjobb értelmében ott, ha azt hallja Istentől, hogy ugorj, és ugrik. Éppen akkor élhetjük át azt, pont a szakadék szélén állva, hogy sokkal többre vagyunk képesek, mint azt gondolnánk. Ahogy Mahatma Gandhi ezt mondta, az ember a között, amit képes megtenni, meg amit végül megtesz, ég és föld a különbség. Ezért az ember, ha elmerészkedik a maga tökéletlenségével a szakadék széléig, ott élheti át azt, hogy Istennel együtt mennyivel sokkal több minden lehetséges. És aztán most ma zárásnál vagyok. Ez pedig így szól, hogy elképzeltem egy beszélgetést, de ez most a képzeletnek a szüleménye. Mégpedig elképzeltem azt, hogy mi, ahogy emberek, tusakodunk azzal, hogy szeretni egy másikat, egy tökéletlen másikat, mi tökéletlen emberek, az egyetlen Isten tökéletlen emberként. De elképzeltem, milyen lehet az, amikor az Atya, a Fiú és a Szentlélek összeültek. Hát valamikor, ki tudja mikor. Összeültek, és mondjuk arról beszélgettek, hogy itt van ez az ember, egyetlen mindegyik. Hogy szeressük őt? Sose fogja visszaadni. Hát te mindig ilyen lesz. Hát annyira tökéletlen. Hát előre tudjuk. Hogy szeressük őt? És tudom, hogy ez a képzeletem. De már is jól esik elképzelni, hogy én is egy picit ott vagyok, és hallom, ahogyan az Atya, a Fiú és a Szentlélek megállapodnak egymással, hogy teljes szívből, hogy minden erővel, hogy ahogy csak megy nekünk, a tökéletlent. Annyira jól esik elképzelni ezt a pillanatot, hogy az Isten valamikor eldöntötte, hogy a tökéletlen embert teljes szívvel, teljes lélekkel, minden erővel, ahogy csak tudja. Szívem szerint azért imádkoznék most veletek együtt, hogy fölismerjük azt, nem csak Isten egyetlen, nem csak minden ember egyetlen, hanem hogy mi magunk is egyetlenek vagyunk. Rácsodálkozom arra, hogy hát hiszen én egyetlen vagyok, hát senki nincs még olyan, mint én. Akkor ebből az is következik, hogy senki úgy szeretni nem tud, mint én. Hogy senki ott és akkor és úgy nem lesz, mint éppen én ott és akkor és úgy. Úgyhogy az ember szeretete mindenképpen páratlan. És azért szeretnék veletek együtt imádkozni, hogy ez a fölismerésünk, hogy hát hiszen egyetlen vagyok, ez adjon nekünk ösztönző erőt és bátorítást. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.